Áldás, békesség, szeretettel köszöntök ma este is mindenkit, aki el tudott jönni, itt tud lenni, és akiről hiszem, hogy Jézus Krisztusnak a szeretete és vonzása hozta el most ebbe a közösségbe, hogy Isten igéje megszólítsa. Isten szava azt mondja, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Életünk céljáról szólnak az esti üzenetek, annak egy-egy részét mutatják be a számunkra. Ma is készüljünk úgy az üzenetre, hogy énekelünk, imádkozunk, meghallgatjuk az énekkarnak a szolgálatát. Az evangelizációs heti éneket énekeljük. Az első sorát én máshogy ismerem, ezért nem ugrott be, hogy is kezdődik. Te hozzád jövünk, már Istenünk. Örökkévaló édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, aki a mennyben vagy, aki szeretetedből vetetted meg a világnak alapját, és szereteteddel formáltad élhetővé ezt a bolygót, és szereteteddel formáltad meg a testünket, és szereteteddel lehelted életnek leheletét belénk. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy az életünk értelmét és célját illetően nem kell találgatásokra hagyatkoznunk, hanem odafordulhatunk hozzád, beletekinthetünk az írásba, olvasva a Bibliát megérthetjük nem csak azt, hogy mennyire drágák vagyunk neked, hanem azt is megérthetjük, hogy céllal teremtetted az életünket. Urunk, bocsásd meg, ha céltévesztettek lettünk, és tudjuk, hogy a bűn mindenkit céltévesztetté tesz. Köszönjük neked azt, hogy kiemelsz a sárból és iszabból, a pusztulás verméből, sziklára állítod lábainkat, ránk ragyog a te fiadnak, Jézus Krisztusnak megváltó dicsősége, és fiaiddá lehetünk. Könyörgünk, és így tesszük eléd a mai estét és a szívünket, hogy ne szóljon a te igéd hiába valóan, hogy amit mondasz nekünk, az ne csak rámutasson, rávilágítson az örökké valóságra, hanem olyan mélyen a szívünkbe hatoljon, hogy semmi másért ne akarjunk élni, csak azért az örökké valóért, amelyet nekünk készítettél fiat halála árán. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Hallgassuk meg az énekkel szolgálatát. Tegnap előtti és a tegnapi estéket arra szántuk, hogy megértsük azt, hogy mennyire fontos, hogy legyenek céljaink, és hogy az élet céljainknak, illetve az élet célunknak Isten legyen a forrása, ahogy az életünknek is Isten a forrása. Nagyon sokszor éppen az a probléma, hogy bár az életünk forrása Isten, de a céljainkat nem Istenből merítjük, és ettől válunk céltévesztetté. Ezekről nem beszéltem, csak most jut eszembe, hogy bizony, és talán már hallottátok ige hirdetésben, vagy bibliórán találkoztatok vele, hogy a bűn egyik legfontosabb tulajdonsága maga a céltévesztettség, hogy eleve rossz irányba tart az életünk. Most térjünk rá a konkrét célokra. Bár utalása már természetesen voltak erre, hiszen minden egyes estének azt gondolom úgy is el kell telnie, hogy ha valaki csak egy-egy alkalomra tud eljönni, az is megértse azt, hogy Istennek milyen komoly tervei és céljai vannak el. A ma estén az örökké valóságról szeretnék beszélni a számotokra, tehát, hogy örökké valóságra teremtettünk, örökké valóságra teremtett minket Isten, és holnap pedig arról, hogy ennek a fényében minek tekinthetjük a földi életünket. Nem olyan régen valaki azt mondta nekem, amikor arról beszéltem, hogy örökkivaló célra teremtettünk, illetve az, hogy elérjük az örökkivalóságot, azt mondta nekem, hogy ez olyan általános dolog. Ő nem ezt akarja megérteni, ő azt akarja megérteni, hogy pontosan és konkrétan mi az, amit neki a földön kell megvalósítania. És ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el azt, hogy igen, mindannyiunknak meg kell érteni az személyes és konkrét életcélunkat itt a Földön egyébként ezen a nagyon rövid időszakban, amit itt élünk. De ahhoz, hogy a személyes és konkrét életcélunkat értsük, megértsük, el tudjuk venni Istentől, ahhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy mindig ott legyen előttünk a legfontosabb, az örökké való cél, ami lehet, hogy általános, mert minden ember számára kitűzte Isten. De hogyha erről elfelejtkezünk, akkor nagyon hamar és nagyon könnyen belefásulunk, és a földi életünk céljait is szem elől veszítjük, vagy félreértjük. A ma esti alapigénk a János első levelének a második fejezetéből a 17. vers. 1 János 2.17, az új fordítású új szövetség 269. oldalán található. Tehát János első levele, második fejezet, 17. vers. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A világ elmúlik, annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Isten nagyon határozottan mondja nekünk azt, hogy a földi élet még nem minden. A földön töltött éveink igazából csak a főpróbát jelentik a valódi előadás előtt, hiszen a halálnak a túloldalán, az örökké valóságban jóval több időt töltünk majd el, mint itt. A föld a kulisszák mögötti terület, az előkészítő, az örökké valóságot megelőző próbaidő, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a bemelegítő edzés, vagy a próbakör az igazi verseny előtt. Az itteni élet készít fel minket az ottanira. A Földön legfeljebb 100 évig élünk, a Kaukázusban lehet, hogy kicsit tovább, de itt a Földön legfeljebb 100 évig élünk, az örökké valóságban viszont végtelen ideig. Valaki egyszer így fogalmazta meg, a földi életünk nem egyéb, mint egy apró zárójel az örökké valóságban. Arra teremtettünk, hogy örökké éljünk. És a Prédikátor könyvében Istenről azt mondja a Prédikátor, és ezt jelenti ki így magáról Isten, hogy Isten szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta. Értjük? Az örökké valóságot is megmutatta nekünk Isten. Egy másik biblia fordítás talán még közelebb visz ennek az igének az üzenetéhez. Így fogalmaz az a másik fordítás, Isten elültette az örökké valóságot az emberi szívbe. A belső ösztönünk azt súgja, hogy a földi élet nem minden. Lehet, hogy elnyomjuk magunkban ezt a belső ösztönt, lehet, hogy nem akarunk róla tudomást venni, de újra és újra föltör bennünk, hogy a földi élet még nem minden. És ez nem másnak köszönhető, mint annak, hogy az élő Isten bennünket a maga képére és hasonlóságára formálva egész egyszerűen örök életre alkotott minket. Nem azért érezzük, hogy a földi élet nem minden, és nem azért éljük át, hogy ez a földi élet milyen kevés, és hogy ott van egyfajta vágy az örökké valóságban, mert félünk a haláltól, bár a bűnös emberben ez is munkálkodik, hanem alapvetően azért van mindez bennünk, mert Isten akarta, hogy bennünk legyen az örökké valóság utáni vágy, még a bűneset után is. Hogy ki akarjunk szakadni, meg akarjunk menekülni abból az életből, abból az állapotból, amelyben megszülettünk, amely megnyomorít minket, ami folyamatosan űz és hajt és nem hagy békén, megkötöz és végül a halálba visz. Isten ki akar ebből ragadni, meg akar menteni. És ott van a vágy a szívünkben, és ott van az a halvány érzés, hogy mindez valóság. Az örökké valóság, valóság. Eljön a nap, amikor a szívünk egy utolsó dobban és megáll. És ez a földi életünk végét jelenti. Amikor ma délután elővettem a mai alkalmat és elkezdtem készülni, bele aludtam a készülésbe, és olyat álmodtam, amilyet még azelőtt soha. Ez nagyon megterhelt, és megértettem azt, hogy ennek az volt a célja, hogy úgy beszéljek ma nektek az örökké valóságról, hogy az minden. Azt álmodtam, hogy nem akarom már részletesen elmondani, mint a tiszteletes úrnak az alkalom előtt, csak annyi, hogy egy olyan helyzetbe kerültem, ahol álmomban, ahol teljesen körbevett a tűz és a füst, és egyszer csak megértettem, hogy innen nincs tovább. Hogy vége van az életemnek. És akkor hallottam egy hangot, hogy meg fogtok halni. Csak ennyit tudtam kiáltani, hogy Uram, látom itt a vég, vegyél magadhoz. És akkor ébredtem föl. Igen, bizonyosan tudjuk mindannyian azt, hogy egyszer eljön az a nap, amikor véget ér az életünk. Amikor megszűnünk létezni. És bizonyosan tudjuk azt, hogy a földi életünk az véges. Bár de sokszor nem szeretünk vele szembesülni. De a Biblia is azt mondja, hogy ez a földi élet nem egyéb, mint egy átmeneti szálláshely. A földi életünk csak ideiglenes szállása a lelkünknek, és éppen ezért a földi életben eltöltött időt a Biblia nem is máshogy nevezi, mint sátornak. Ugye a sátor az egy nagyon ideiglenes dolog. Még az ókori nomád életben is, hát ma legfeljebb a turisták vagy a kempingezők sátoroznak. Vagy a menekült táborokban lakók. És azt az életet, amit ebben a testben élünk, a Biblia sátornak nevezi. És azt az életet, amit majd a feltámadt testünkben élünk, arra azt tudjuk, hogy minek nevezi? Arra azt mondja a Biblia, hogy ház. A korintusi második levélben olvashatjuk azt, hogy tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk, vagyis a testünk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. És itt a sátor és a ház összehasonlítása, a testünk két állapota, az a romlandó, amiben most élünk, ami elkopik, amiről érezzük, ha kopik, hogy fáj, ami megbetegedik, ami megráncosodik, ami egyre nehezebben mozdul, és érezzük, hogy a külső emberünk napról napra romlik, és milyen nagy áldás, hogyha eközben a belső emberünk meg még inkább megújul. Tehát ez a földi sátor, ez a romlandó, amikor Isten elhozza a feltámadást, akkor egy egészen új, lélek által vezérelt testben fogunk élni. Mennyei ház, romolhatatlan és dicsőséges. A földi életben egy csomó választási lehetőségünk van. Számtalan választási lehetőségünk van. Tegnap is már utaltam rá, ugye, ma már talán nincs olyan tévé előfizetése, ahol nincs legalább 40 csatorna. Lehet válogatni, nem tudom, kinéz 40 csatornát. De az örökké valóságot tekintve csak 2 választásunk van. Csak 2. Örök élet, vagy örök kárhozat? Örök élet, vagy örök kárhozat? És amilyen a kapcsolatunk itt a Földön Istennel, olyan lesz majd a mennyben is. Ha megtanuljuk szeretni itt a Földön Isten fiát. Sokszor az az érzésem, hogy az egyházban, értsétek jól, amit mondok, remélem nem érti senki félre, az egyházban sokszor túl van hangsúlyozva a hit az Isten fiában, és elfelejtjük, hogy ő szeretetre hív minket, hogy szeressük őt. Emlékszünk, hogy Pétert apostol mit kérdezett a tagadása után a feltámadáskor? Nem azt kérdez, hogy hiszel-e bennem? Szeretsz engem? Ezt kérdezi Jézust Pétertől. Ha itt a Földön szeretjük az Isten fiát, és megtanulunk bízni benne, akkor érvényes meghívásunk van arra, hogy vele töltsük az örökké valóságot. Ha azonban elutasítjuk a szeretetét, a megbocsátását, a megváltását, akkor nélküle kell törtenünk az örökké valóságot, és az rettenetes lesz. Számtalan megközelítésben szokták két részre osztani az emberiséget. Valahogy nagyon bennünk van ez a két részre osztás. A Bibliában is találkozunk több szempontból is ilyen két részre osztással. Vannak az igazak és a gonoszok. Vannak akik üdvözülnek, és vannak, akik elkárhoznak. És C.S. Lewis, angol irodalom professzor és irodalmár egy egészen frappáns két részre osztást fogalmazott meg. Azt mondja, kétféle ember van. Az egyik, akik azt mondják Istennek, legyen meg a te akaratod. És a másik, akiknek Isten mondja azt, hogy jól van, legyen, ahogy te akarod. És szomorú, hogy sokaknak Isten nélkül kell majd eldönteni az örökké valóságot, mert a Földön nélküle akartak élni. És akkor Isten azt mondja, jól van, legyen úgy, ahogy te akarod. Én tiszteletben tartom, hogy ezt akartad. Amikor igazán felfogjuk azt, hogy az élet több, mint a test, hogy az élet több, mint az a földi néhány évtized, amit testben itt eltöltünk, és az élet igazából, a földi életünk igazából az örökké valóságra készít fel, akkor mindjárt másképpen kezdünk el élni. Elkezdünk az örökké valóságnak a fényében élni. És ez meghatározza azt, hogy hogyan viszonyulunk a kapcsolatainkhoz, hogy azok a kapcsolatok, amelyek körülöttünk vannak azokkal az emberekkel, azok vajon tényleg drága lehetőségként használjuk ki arra, hogy Isten kegyelmének a jó híre terjedjen. Meghatározza, hogy hogyan viszonyulunk a feladatainkhoz, hogy csak le akarjuk őket tudni, vagy Isten dicsőségére akarunk élni. Nekem annyira döbbenetes az, amit Pál apostol ír a rabszolgáknak. Amikor azt mondja a rabszolgáknak, hogy olyan pontosan és hűségesen végezzétek el a munkátokat, mint akik nem az embereknek, hanem Istennek dolgoznak. A rabszolgáknak. Nem lázítja őket arra, hogy ez egy milyen istentelen rendszer. Egyébként az a rabszolgaság. És hogy lázadjatok föl az emberi méltóság jegyében, nem mond ilyet a Biblia sehol. Ezért sokszor vádolják is a Biblia üzenetet arra, hogy azzal, hogy mennyire nem az igazi életet hirdeti. Dehogy nem, az igazi életet hirdeti. És azt mondja, hogy akiknek földi urai vannak, azok is úgy végezzék a megnyomorító, embertelen, megalázó munkát is, mint akik Istennek végzik. Döbbenetes. Egészen más, hogy viszonyulunk az örökké valóság fényében a körülményeinkhez, és hirtelen banálisnak, értelmetlennek, időpazarlásnak látunk számtalan tennivalót, célt, problémát, ami pedig azelőtt olyan fontosnak tűnt. És minél közelebb vagyunk Istennek, annál Istenhez, annál kisebbnek látszik minden más. Az örökkévalóságnak a fényében átalakul az embernek az értékrendje. Bölcsebben bánunk az idővel, bölcsebben bánunk a pénzzel, nagyobb hangsúlyt fektetünk a jellemünkre, a megszentelődésre, a kapcsolatainkra, és kevesebbet foglalkozunk a hírnévvel, a meggazdagodással, a sikerekkel, talán még a szórakozással is. Fontossági szempontjainkat teljesen új elvek szerint alakítjuk ki, és már nem olyan fontos, hogy lépést tartsunk a legújabb trendekkel és divatokkal. Pál apostol a következőt mondja: ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sok mindent lehet ez alatt érteni. Amiben gyönyörködtem, amiben jól éreztem magam, amitől úgy éreztem, hogy előre jutok ebben az életben, azt mind kárnak ítéltem a Krisztusért. Az a nyereség, amiről Pál apostol ír, az a zsidósága volt, a választott néphez való tartozása, a törvényhez való ragaszkodása és a farizeussága. Ő azt gondolta, hogy a törvénynek a precíz megtartása az majd a számára örök életet jelent. Ő büszke volt arra, hogy benyámini származású zsidó ember volt. Ő azt mondta, hogy éppen ezért úgy gondolta, hogy nem lehet ennél közelebb Istenhez egy ember, mint amennyire ő van. Azáltal, hogy benyámini származású zsidó, farizeus, a törvény szenvedélyes követője. Ez volt az élete értelme és középpontja. És azt mondja, hogy valaha azt gondoltam, hogy ezek annyira fontos dolgok, most azonban értéktelennek tartom azért, mert megértem, hogy mit tett értem a Krisztus. Hogy mit jelent az, hogy Isten a kegyelme által tart meg, és nem a törvény cselekvése által. Ha az élet a Földön eltöltött idővel lenne egyenlő, akkor azt tanácsolnám mindenkinek, hogy ne fogja vissza magát. Adjon bele mindent, amit csak tud, apait, anyait. Akkor nyugodtan vágjon sútba minden jóságot, hiszen a tettei következményei úgyse számítanak. Ne bukjon le. És nyugodtan éljen önzően. Egyáltalán ne gondoljon hosszú távon, mert úgyis mindegy, hogy mit csinál. Csak hogy éppen ettől változik meg a történet, hogy a halál az nem a véget jelenti. Nem semmisülünk meg, hanem átmegyünk az örökké valóságba, és éppen ezért minden, amit a Földön történik, minden egyes döntésünk, minden egyes gondolatunk, örök következményekkel bír. Életünk minden egyes mozzanata megpenget egy húrt, amely az örökké valóságban rezonál. A legnagyobb károkat a mai világban talán éppen a rövid távú gondolkozás okozza. Legyen az üzlet, legyen az politika, legyen személyes élet, egész egyszerűen az az érzésem, hogy nem látunk tovább az orrunknál. Ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzuk magunkból, érdemes nem egyszerűen hosszabb távlatokban gondolkozni, hanem éberen őrizni, és a szívünkben nagy-nagy kincsnek tartani az örökké valóságról szóló bibliai üzenetet. Hiszen az élet sokkal többről szól, mint az a pár év, amit testben eltöltünk. A mai nap is a jéghegynek csak egy látható csúcsa, az örökké valóság viszont a többi része, ami a láthatatlanul húzódik meg a felszín alatt. Milyen lesz Istennel együtt lenni az örökké valóságban? Azt gondolom, hogy pontosan ez az, amire az értelmünk, az agyunk kapacitása egész egyszerűen nem elég, hogy felfogja. Egyszerűen nem vagyunk képesek arra, hogy felfogjuk a mennyi minden nagyságának a csodáját, mint hogyha az internetet megpróbálnánk elmagyarázni egy hangyának, kudarcra ítélt próbálkozás. Nincsenek igazán szavaink arra, esetleg képek, bibliai képek, de igazi szavaink nincsenek arra, amelyek visszaadhatnák az örökké valóságnak a teljességét, mindazt, ami ott vár ránk. Ugye a Biblia azt mondja erről, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek a szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Ennek ellenére nem kell találgatásba bonyolódni, mert így folytatja Pál apostol, nekünk azonban kinyilatkoztatta a Szentlélek által. Tehát, ha most tükör által homályosan is látunk még, de a szívünkben már nem csak menekülési vágyként, nem csak a bűnös ember sejtéseként van ott az örökké valóság, hanem Isten szeretetének az erejeként, hogy örök életre teremtett minket. És így Isten enged némi bepillantást az örökké valóságba a Biblia segítségével. Tudhatjuk például azt, hogy örökké való lakóhelyünk most készül a mennyben, és majd újra találkozhatunk a hívő szeretteinkkel, megszabadulhatunk minden fájdalomtól és szenvedéstől, és olyan feladatokat kapunk, amelyekben örömünket lejünk. Ebben a földi életben rengeteg nyűg feladat van, rengeteg muszáj feladat, rengeteg olyan, ami úgy fölhalmozódik, mert nem szeretjük. Irigyeltem mindig azokat az embereket, akik szeretnek mosogatni. Nálam, hogyha rám vár, az mindig fölhalmozódik. Nem lesznek ilyen feladataink a mennyben. Örömünket leljük, és mindenek felett szabadon és zavartalanul élvezhetjük az Istennel való kapcsolatot, és ő is örömét leli bennünk korlátlanul és végtelenül. Amikor Isten az ő megbecsült szolgáiról beszél, annyira átüt rajta az öröm. Például, amikor az egyik ige a hét hívogató ige, hogy jöjjetek, atyám áldottai. Mennyi öröm és szeretet fogalmazódik meg ebben Istentől? Vagy amikor azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám. Mennyi öröm és szeretet fogalmazódik meg Jézus Krisztus ajkáról? Isten tud gyönyörködni bennünk, és akar gyönyörködni bennünk, és a mennyben fog igazán, mint egy szerető édesapa. Istennek tehát terve van a földi életünkkel, de ez a terv elsősorban azt foglalja magában, hogy Isten az örökké valóságra készít fel. Hányszor, de hányszor térít el embereket, vagy csábít el embereket, az egyszer adódik az életben ilyen alkalomakció. Azt kell mondjam most mindenkinek, aki itt van, hogy egy adódik az életben ilyen. Egyetlen egy. Jézus Krisztusnak a kegyelme. Nagyon-nagyon-nagyon sok embernek az örökké valóság csak temetések alkalmával jut eszébe, és sokszor a tudatlanságuk miatt akkor is csak felszínes, szentimentális gondolatok formájában. Úgy talán kicsit morbidnak tűnik elgondolkozni a halálon, pedig nem egészséges úgy élni, mintha nem létezne halál, és nem foglalkozni az elkerülhetetlennel. Néha valamilyen okból szóba kerül a halálnak a lehetősége, vagy az arra való felkészülés, akkor a legtöbben úgy fordulnak el ettől a ténytől, hogy jobb erről nem beszélni. Amiről nem beszélünk, az ugyebár nincs, igaz? Dehogy is. Amiről nem beszélünk, az is van. Nagyon érdekesen fogalmaz például a Prédikátor könyve. Érdemes megszívlálni. Főleg abban a korszakban, amiben élünk, ahol a szórakozás most már, az emberek sokszor már csak a szórakozásért élnek. Azt mondja a Prédikátor könyve, jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak. Hiszen így lesz vége minden embernek, szívleje meg ezt, aki él. Milyen furcsán gondolkozik Isten néha, nem? Mi azt gondoljuk, hogy eljön a hétvége, csapunk egy jó bulit. Felszabadulunk, kiengedünk. És Isten azt mondja, hogy sokkal jobb bemenni olyan házba, hogy gyászolnak. Szívled meg. És különösen akkor jó bemenni, hogyha vigasztalás van a szívedben, és vigasztaló szó az ajkodon. És élő reménység van benned. Nagyon nem így gondoljuk, hogy jobb olyan házban bemenni, ahol gyászolnak, mint abban, ahol mutatnak, hogyha rövid távon gondolkozunk. De hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy balgaság úgy élni az életünket, hogy nem készülünk fel arra, ami biztosan bekövetkezik. Persze abban az értelemben nem biztos, mert amikor visszajön Jézus Krisztus, és akiket akkori életben talál, azok nem halnak meg. De Krisztus visszajöveteléig igenis. Ha nem érjük meg a Krisztus visszajövetelét, biztosan bekövetkezik. Nem kéne rá fölkészülni? Nem tudjuk, hogy ez mikor történik meg. Ahogy az anyamében eltöltött idő, az a 9 hónap, nem cél önmagában, hanem felkészülés az életre, a földi életre. Ez a földi élet is felkészülés a következőre, a végtelenre és a maradandóra. És hogyha Jézuson keresztül kapcsolatunk van Istennel, akkor nem kell félnünk a haláltól, az csak az ajtó, ami az örökké valóságra nyílik. A földön ránk szabott idő utolsó óráját jelenti majd, de nem a véget, mert ahelyett, hogy az életünknek vége lenne, inkább az örökkévaló életünk születésnapja lesz. Ahogy a Biblia fogalmaz, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. A földön eltöltött idő az örökkévalósággal összevetve nem több, mint egy szempillantás, viszont a következményei meghatározóak az örökkévalóság szempontjából, és ennek az életnek a minősége, a földi életünknek a minősége jelentik az örökkévaló élet alapját. Pál apostol azt is írja, amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Van, aki arra buzdítja az embereket, hogy minden napot hátralévő életük első napjaként éljenek meg. Van ennél jobb, bár lehet, hogy első hallásra nem tűnik vonzóbbnak. Pedig talán okosabb lenne minden napunkat hátralévő életünk utolsó napjaként megélni. Mert bölcsebbek leszünk ezáltal. Nem tudom, ki látta Bill Murray-vel a főszerepben az Idétlen időkig című filmet. Ennek az alapszituációja az, hogy van egy rendkívül kellemetlen meteorológus újságíró, egy ritka kellemetlen, bosszantó, öntelt pimasz figura, akit kiküldenek egy feladatra egy kisvárosba, ahol ott ragad, és minden következő nap, amire fölébred, az az előző napja. Tehát mindig ugyanarra a napra ébred föl. Mindig ugyanazt a napot kell végigélnie. Soha nem megy tovább a számára az idő. Amikor este eltelik a nap, a következő napja ugyanaz a nap lesz. Először élvezi, mindent kihasznál, aztán egyre jobban az őrületbe és a kétségbeesésbe kergeti mindez. Nem tud mit kezdeni az életével. Minden nap ugyanaz a nap. Már minden nap öngyilkos lesz. Megöli magát. Akkor is elkezdődik a következő nap. És egyszer csak megérti. És végigkövethetjük ezen a végjátékon keresztül azt a folyamatot, hogy hogyan döbben rá arra, hogy igazából ez az élete utolsó napja, és minden lehetséges jót bele kell tenni, amit lehet, elkapja és megmenti a fáról leeső kisfiút, és ehhez hasonlókat, mert rájött, hogy ez a nap az élete utolsó napja. És így követhettük végig azt a változást, azt a folyamat, amin ez végigment. A régiek is értették ezt, egy székely népi ének, egy esti imádság ezt így énekli meg, megpróbálom elénekelni, mert ez ének is sokkal jobban, nem vagyok egy énekes, tehát. A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötétben maradott, nappali fényi jelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden élő megy nyugodalomra, az Istentől elrendelt álomra, de én, Uram, úgy megyek ágyamba, midőn ágynak adom a testemet, deszka közé zárhatom éltemet, hosszas álom érheti szememet, a kakas szó hozhatja végemet. Mert noha most erős és friss vagyok, de több napot magamnak nem hagyok, azt gondolom minden nap utolsó. Az éjszaka kelhet a kóporsó, színed előtt minden nap elesem, de te lettél atyádnál kezesem, ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom ezt megbántásodra. Minden nap utolsó, és amikor lefekszem, átélem a halált, de ha megtartasz a következő napra, akkor nem magamért élek, hanem érted. Talán kicsit borongós hangvételű ez az esti ének, de egy nagyon fontos gondolatot megfogalmazott. Azt gondolom, minden nap utolsó. De nem kell, hogy ennyire borongós legyen. Megfogalmazódhat ez egy örömteli vágy formájában is, ahogy Pál apostol írja a Filippi levélben, akkor azt mondja, hogy vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez jobb mindennél. És ezzel kapcsolatban, amit itt Pál apostol mond, fontos megjegyezni azt, hogy ez nem egy megkeseredett, életunt embernek a vallomása, hanem egy olyan ember mondta, aki tele volt célokkal és tetterővel, aki az életét úgy akarta leélni, hogy amíg itt a Földön él, addig mindent Krisztusnak ad és Krisztusnak rendel alá. De közben el tudta mondani azt, hogy vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Egyszer valaki így fogalmazott, hogy mindennapos feladatunk kellene, hogy legyen, hogy készülünk az utolsó napra. De ennek a módját nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha erre gondolunk, akkor azzal a bibliai képpel egészítsük ki a példázattal, ahogy a vőlegény jön a mennyasszonyáért. Hány szerelmes mennyasszonyt láttatok, aki késleltetni akarta az esküvője napját? És így értsük ezt a mondatot, hogy mindennapos feladatunk kellene, hogy legyen, hogy készülünk arra a napra, ahogy a mennyasszony készül az esküvője. Örömmel. Alig várja. Jöjjön már el az a nap. Visszaszámolja a napokat a mennyasszony. A katona meg a leszerelésre centit vág. Azt ígértem az elején, hogy valaki azt mondta, hogy én ilyen illetve azt mondtam az elején, hogy valaki egyszer az elegedetlenségét így fogalmazta meg, hogy nem ilyen általánosságokat akar hallani, hogy az örökké valóság a cél, hanem személyesen és konkrétan. És bármennyire általánosnak is hangzik és tűnik, ez a legszemélyesebb és legfontosabb üzenet, Isten örökkévaló életre teremtett, Isten örökkévaló életet tervezett neked, és ennél sem személyesebb, sem konkrétabb nincsen. Ez pontosan olyan, mint az egyszer egy. Enélkül nem boldogulunk a továbbiak megértésében. Hiszen ne akarjon bonyolult matematikai feladatokat megoldani, nem is tud az, aki nem ismeri a szorzótáblát. Nem tudunk kitűzni még igazi Istentől nyert földi célokat addig, amíg nem ismerjük és nem éljük át a szívünk mélyéig Isten örökkévaló célját az életünkkel. Minden személyes és konkrét célnak személyesen és konkrétan az örökkévalóságból kell kiindulnia, és az örökké valóságba kell megérkeznie. Imádkozzunk. Édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy te örökkévaló Isten vagy, örökkévaló Atya vagy. És köszönjük, hogy a mi életünket is örökké tervezted. Köszönjük neked azt, hogy meg akarod értetni velünk és a szívünkbe árasztani kegyelmed által azt az üzenetet, hogy az a földi élet, amit itt élünk, az csak egy zárójel, csak a próbakör, csak a bemelegítő edzés, az igazi nagy, csodálatos versenyre, előadásra, magára az életre. Köszönjük azt, hogy a mennyei élet, amelyet te készítettél, ahhoz olyan ígéretek kapcsolódnak, hogy nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem értelmetlenség, sem küszködés, sem időzavar, és semmilyen életünket terhelő nyomorúság, hanem zavartalan, örömteli, bensőséges kapcsolat veled. És köszönjük, hogy bár felfogni nem tudjuk, de mégis a szívünkbe jelentetted ki nekünk ezt. És amikor megszólal számunkra a te igéd, és együtt vagyunk, mint gyermekeid a te jelenlétedben, akkor ebből valami különleges kóstolót kaphatunk. Én könyörgöm azért a testvéreinkért most, akik félnek az örökké valóságtól. Könyörgöm azokért, akik nem látva az örökké valóságot félnek a haláltól. Mert a halál valóban ellenség, valóban rettenetes és valóban félelmetes. De tudjuk azt, hogy nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a te fiadban, Krisztusban vannak. És bármilyen félelmetesnek látszon is a halál, a te igéddel mondhatjuk, hol van a te fullánkodés, hol van a te diadalod. Már sehol sincs, mert megtörte a Krisztus. Köszönjük, hogy ilyen diadalmas Krisztusunk van nekünk. És köszönjük, hogy ővele együtt mehetünk át a halálon. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te tartasz meg, és te mentesz meg. Bocsáss meg nekünk, hogy bár sokszor megvagyunk, hogy hiszünk benned, de olyan kevésszer valljuk meg, és éljük meg azt, hogy szeretünk téged. Add kérünk, hogy ne a félelem motiválja a veled való kapcsolatunkat, hanem az a mindent elsöprő szeretet, amit tőled kapunk. Kérünk és könyörgünk, hogy áldj meg minket ezzel. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Énekeljük befejezésül a 425. dicséretet. Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van, aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ámen. Isten velünk a viszontlátásra.